Hát mindenkit szeretettel köszöntök ezen a szép délelőtön, bár amikor jöttünk, nagy volt az eső, de az nem tántorított el bennünket, hogy itt legyünk. Én voltam az oka, hogy egy kicsit felborultak itt a rendek, és nem azt olvasta fel Ildikó, amit szeretett volna, mert én kértem, hogy ezt a részt olvassa föl, és azért, mert szeretnék majd erről a történetről beszélni, de mégis a textusunkat, azt az előbb felolvasott igét olvasnám el a 98. Zsoltárból, a első verset, ezt hallgassuk meg, tehát a 98. Zsoltárnak az első verse, amit már említettem, hogy hallottunk is. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett. Ezt az igét választottam a mai napra is. Tudom, hogy tulajdonképpen ennek az igének a eredeti üzenete, a messiás, a megváltás, az üdvözítő eljöveteléről szól, és nem igazán szeretném talán egy kicsit rossz kifejezés megerőszakolni az igét, de én egy kicsit más szempontból szeretném ezt az igét ma testvérek elé hozni. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Számomra ez a gondolat, hogy új éneknek az éneklése az a megújulás jelenti. A megújulást, amelyre szüksége van a Isten népének, szüksége van az Isten gyermekének. Tehát amikor valaki újra tud énekelni, amikor valaki újra örömmel tud énekelni, és örömmel tudja áldani az Isten nevét, mert Isten nagy csodákat tett. És erre az megújulásra van nekünk szükségünk. Én azt gondolom, hogy az egyházban, a gyülekezetekben, az Isten népe életében, ahogy ugye itt a imakéréseket is hallottuk, hogy hát szükség van, hogy egység legyen, ami hát, hogy fog eljönni, vagy eljön egyáltalán ez az egység, ezt nem tudjuk, és sokféle dolog van, ami leginkább emberi tényezőkön alapul, és aminek meg kellene változni, meg kéne újulni az embernek. És én úgy gondolom, hogy amikor az ige azt mondja, hogy énekeljetek az Úrnak új éneket, ezt én most valahogy úgy tudom érezni, vagy úgy tudom értékelni, hogy Isten azt mondja, hogy énekeljetek már végre új éneket. Tehát nem erről van szó, hogy de jó lenne, ha jobb lenne, ugye, ahogy szoktuk mondani, mindig vannak ilyen nagy vágyaink, hogy de jó lenne, ha ébredés lenne, de jó lenne, ha lenne megújulás. Én most valahogy azt érzem, hogy Isten azt mondja, hogy énekeljetek már végre új éneket. Legyen már megújulás az Isten népe életében. És hogy képzeljük mi ezt a megújulást, ezt a csodát, amit utána az ember tud énekelni, és bevallom őszintén, nagyon szeretem a pünkösdi történetet, ugye, amikor azt olvassuk az igében, hogy a tanítványok együtt vannak egy akarattal, és rájuk száll a Szentlélek, és akkor mindenki átéli az Isten megújító kegyelmének a nagyságát, és akkor kimennek, mindenkinek elmondják ezt az örömhírt, és amikor ébredésről van szó, vagy megújulásról van szó az emberi szívben, akkor hát mi valahogy így tudjuk elképzelni. Isten valahogy belenyúl az ember életébe, valamilyen módon megtapasztaljuk az Isten szent lelkének a megjelenését, és úgy betölti az embert az öröm. Most, hogy aztán megjelennek-e kettős tüzes nyelvek, vagy nem jelennek meg, ez egy másik kérdés, de hogy valahogy így képzeljük el a megújulást, hogy Isten valahogy majd ilyen különleges módon egyszer csak hoz egy változást. De hát az Isten útjai nem mindig olyanok, mint ahogy mi azt emberek elgondoljuk. Az Isten útjai sokszor sokkal magasabbak, és más módon akarnak az emberi életre hatni, és hát olyan sokszor eszembe jut az, amikor én magamban elgondolom azt, hogy hogyan fognak történni a dolgok. Mi szeretjük előre már elképzelni, vagy elgondolni, hogy akár a gyülekezeti életben, akár a saját életünkben kigondoljuk, hogy hogyan fog történni az elkövetkezendő időszak, és Isten igéje azt mondja, hogy hát az Isten gondolatai azok nem olyanok, mint az ember gondolatai, és hát nem mindig úgy történnek a dolgok. És Isten másképpen látja ezeket a dolgokat. Valahogy úgy érzem, hogy sokszor olyan szűk látókörűek vagyunk mi az egész életünkkel kapcsolatban. Majdnem mondhatjuk azt, hogy ilyen csőlátásban próbálunk előre menni ma magunk elgondolásai szerint, és nem látjuk azt, hogy Istennek valóban megvan a terve az ember életében, de valahogy mégis máshogy alakítja ki. Ahhoz, hogy eljussunk a végső célra, cél felé. Tehát a mi elképzelésünk, a mi tervünk, ez nagyon önző gondolatokon nyugszik. Valahogy mi vagyunk a középpontban. Az, hogy valami fog történni, valami meg fog változni, és ennek a középpontjában mindig mi vagyunk. A mi elgondolásunk, a mi tervünk, a mi életünk, és tulajdonképpen sokszor, ami ezen kívül van, ezt nem is nagyon szoktuk bele építeni a elgondolásainkba, vagy a terveinkben. Elgondolkoztam azon, amikor Jézus sír Jeruzsálem felett, és ugye azt mondja, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat. És hát mi volt a baj a prófétákkal? És miért, mi baj mindig a prófétákkal? Az, hogy ők túllátnak azokon a mindennapi dolgokon, amelyeken mi emberek sokszor nem látunk túl. Ők egészen másképpen látják a jelent, és egészen másképpen látják a jövőt is. Mi pedig csak azt látjuk, hogy velünk mi történik. És ne haragudjon meg senki, hogy most itt a kéréseket hallgattam. Ugye azért a legtöbb az volt, hogy az én családom, az én gyermekem, az én szeretteim, az én gyülekezetem, és hát általában az, ami az enyém. De nem baj ez, tehát nem akarom én azt mondani, hogy ez baj, hát ebben élünk, ezek fontosak számunkra, a mi gyermekeink, a mi szeretteink, de minden csak a mi kis körünkben mozog. Ez az, ami mi látunk. Na most mi volt a prófétákkal? Hát ők sokkal messzebb láttak. Sokszor önmagukat háttérbe tették, és nem is az volt a fontos, hogy nekik éppen ebben a pillanatban mi a jó, vagy mi az, amit szeretnének, hanem arra figyeltek, hogy mi az, amit Isten akar. És egészen más kontextusba helyezték a dolgokat. Tehát ez a kérdés nekünk, hogy akkor, amikor a megújulásról beszélünk, akkor milyen módon is várjuk mi Istentől ezt a megújulást? Péter apostol, akiről olvassuk az igében, hogy hát ő mindenütt szerette volna betölteni azt, amire Isten őt elhívta. Úgy emlékezzünk, csak azt mondta neki az Úr, hogy Péter, te vagy a kőszikla. Hát ezt nagyon komolyan vette, és hát ugye mindig ott szeretett volna lenni, és mindenben majdnem mondhatjuk, hogy az okos akart lenni az élete folyamán. És nekem olyan kedves az a történet, amikor ugye már a feltámadt Jézus találkozik Péterrel ott a genezáreti tó partján, és Jézus megkérdezi tőle, hogy Péter, szeretsz engem? És hát szeretlek persze. És a végén kimondja azt a szót, amit mi olyan sokszor nem tudunk kimondani. Uram, te mindent tudsz. Te azt is tudod, hogy szeretlek, de úgy mindent tudsz az életemmel kapcsolatban. Tehát, hogy végre eljussunk odáig, hogy a magunk életét, a magunk dolgait, azt ne csak önmagunkra nézve lássuk, hanem próbáljuk látni úgy, ahogy Isten látja a mi életünket. És miért is mondtam el ezeket? Azért, mert Istennek terve van az ő népé életében. És amikor a 10 csapásnak a történetét olvassuk, ugye, amit az előbb felolvastunk, vagy annak a előzményeit, mert maga a csapásokról nem beszél itt ez a felolvasott ige szakasz, azt láthatjuk, hogy Isten mennyire összetetten nézi a világot. Egészen másképpen, mint ahogy mi. Van az a kis történet, bocsánat, hogy egy kicsit csapongok, amikor, ezt talán mindannyian ismerjük, amikor a rabbitól megkérdezi az egyik valaki, és hát egy rabbinak kellene a két ember között igazságot tenni, és elmondja az egyik ember, akkor azt mondja, hogy igazad van. Aztán elmondja a másik ember a maga dolgát, és azt mondja, neked is igazad van. És ugye a mellette lévő templomszolga mondja, hogy de hát rabbi, mind a kettőnek nem lehet igaza. Na látod, neked is igazad van. Szóval, hogy hogyan működik ez? És azért mondom ezt el, mert Isten az, aki úgy látja a dolgokat, hogy mindenre figyel. Tehát az egyik elmondja a maga igazságát, a másik igazságát, de hát akkor hogy lehet ebből egyáltalán igazságot kihozni? Ki lehet? Nem, emberek nem tudják. De Isten egészen másképpen látja a dolgokat. Aki képes arra, hogy mindenkinek igaza legyen, vagy mindenkinek jó legyen, mert azt szoktuk mondani, hogy azért mindenkinek nem jó. Vagy az egyiknek jó, vagy a másiknak. Ritkán van az, hogy az egyiknek jó, a másiknak is jó. Általában, ha az egyiknek kedvezünk, akkor a másiknak nem biztos, hogy olyan jó. De hogyan csinálja ezt Isten? És ezt látjuk a 10 csapásban. Számomra az egész Bibliában ez a történet, bevallom őszintén, hogy félelmetes, és igazából, hát annyira nem szeretem ezt a történetet, mert nem jó látni azt, hogy mert jó olvasni az igében, hogy Isten milyen nagy dolgokat tesz, csak én mindig azt érzem, hogy de hogyan élték meg ezt az egyéni emberek? 10 csapás, amiben jön a dögvész, jön a fekete himlő, és hát mindaz, amit ott látunk, hát ezt így olvasni utólag néhány ezer év távlatából, hát milyen jó. Csak arra gondolok, hogy hogyan élték ezt meg az emberek? Hát az előbb, mikor jöttünk, szakadt az eső, és hát le kellett lassítani, mert nem láttunk semmit. Felesége mindig mondta, hogy vigyázzak, mert hogy lassítanak, ne menjek olyan gyorsan. Nem is mentem gyorsan, bár ő mindig azt mondja, hogy gyorsan megyek, de én szerintem nem mentem gyorsan, és hogy nem fogok tudni megállni, de én mindig mondom, hogy meg fogok tudni állni, mindegy. De hogy az is egy olyan félelmetes dolog, amikor egyszer csak megállnak előttünk, és én meg tudok-e állni, vagy nem. Tehát ezek ilyen apró dolgok, de amikor azt látjuk, hogy ez az ember életében, a mindennapjaiban befolyásoló tényező. Most nem emlékszem, mikor volt az árvíz a legutóbbi ott a Berekben, talán 2001-ben vagy 2000 körül, és emlékszem arra, hogy éppen mentem ki a körzetben akkor, és átmentem a Beregen, és átmentem a hídon, és akkor már... Nem mondták, hogy kicsit magas a folyó, és hogy vigyázni kell, de hát mondom, én megyek arra a megszokott utamon, és már a hídon csak úgy engedtek át, hogy mindig egyik oldalról, másik oldalról álltak a nagy teherautók megpakolva, ugye próbálták terhelni a hidat, hogy nehogy elvigye a víz, és akkor lenéztem, és mondom, hogy hát azért ez megdöbbentő látvány volt, ahogy ott hömpölygött a víz, és azt hiszem, ha minden igaz, egy ilyen 10 perc múlva át is szakadt a gát, miután én átmentem a hídon, és úgy Így utólag belegondoltam, hogy és mi lett volna, hogyha ez előbb történik meg, és én, ha egy fél órával később megyek abba az irányba, és úgy belegondoltam volna, hogy hát akkor engem is elvisz a víz. És én akkor nem gondoltam, csak átmentem. Tehát, hogy mindaddig, amíg nem éri az embert ilyen nehézség, addig ilyen messziről tudjuk látni ezeket a dolgokat. De ezek a dolgok megtörténtek, és ugye Istennek valami terve volt ezzel az egésszel. És hát miért nem valami másképpen? Mert ez a kérdés engem foglalkoztat, hogy nem lehetett volna ezt másképpen megoldani? Nem lehetett volna valahogy másképp kihozni az Isten népét? Valahogy úgy, ami sokkal egyszerűbb, mint ahogy ez a történetben látható. De Istennek sokkal több célja van ezen a területen, és én három dologról szeretnék beszélni. Egyrészt Istennek terve volt az ő népével, Izraellel, másodszorban terve volt Mózessel, az egyénnel, és a harmadik dolog, hogy terve volt Egyiptommal. Na most, hogy mind a három dolgot elvégezze, ahhoz egy ilyen utat kellett választani. Mert másképpen én sem tudnám jobban megoldani. Bocsánat, nem vagyok nagyképű, de hogy mi is, hogy rendbe rakjuk ezeket a dolgokat, az ember rájön arra, hogy hát ezt mi se tudnánk jobban megoldani. Sőt, így se tudnánk megoldani. De hogy ebből tanulhatunk. Ugye egyrészt Istennek az a terve az ő népével, hogy megszabadítsa, hogy bevigye az ígéret földjére, de ez mind nem valósulhat meg addig, amíg Isten népe ezt nem akarja. Márpedig azt látjuk, hogy Isten népe egyenlőre nem ezt akarja. Nem ez van előtte, hogy minél hamarabb kimenjen erről a földről. Miért is vitte Isten népe? Hát ez egy nagy kérdés. Annak idén tegnap beszéltünk Jákob történetéről, hogy miért kellett Jákobnak bemenni Egyiptomba. Miért kellett neki oda menni, ahova nem akart, így volt a tegnapi történet. De Istennek ezzel is terve volt. Bekerült Jákob és az ő népe, az ő családja Egyiptomba, a Gósen földjére, ahol azért viszonylag jó területek voltak, főleg ahhoz, hogy legeltessék a juhokat. Mi volt a célja? Hogy megerősítse őket. Hogy egy nagy nemzet legyen, és az ige azt mondja, hogy addig, amíg olyan jól mentek a dolgok, amíg nyugalom volt, békesség volt, addig a nép meg is erősödött. És ebben a nyugalomban az ember úgy meg tud, nyugodni, ha ezt a szót használom. Tehát vannak időszakok, amikor az embernek vannak az életében, vagy Isten népe életében ilyen pihentető szakaszok. Amikor úgy megnyugszunk. Ó, minden megy rendben, még viszonylag jó anyagi helyzetben is vagyunk, és hát akkor ebbe úgy meg tudunk nyugodni. Jó nekünk itt, ugye építsünk három hajlékot, egyet neked, egyet Mózesnek, egyet Illésnek, tehát úgy, ahogy ez történt. De közben elfelejtkeznek arról, hogy de mi is az ő feladatuk? Mi is az, amit Isten nekik feladatként, vagy nem csak feladatként, hanem ígéretként adott? És mi ez a felelősség, amit Isten rájuk rakott? Nem, ők csak a húsos fazékról, a hagymáról gondolkodnak, és meg az uborkáról, meg hát azok a dolgok, amelyek akkor éppen nagyon kedvesek nekik. Kényelmessé válik az Isten népe. Mindenről elfeledkezve, minden olyan dologról elfeledkezve, ami az ő feladata. És aztán ugye jöttek a nehézségek. József már elfelejtették, és egyszer csak a fáraó már nem nézett rájuk úgy, mint régen. És jöttek a nehézségek, és azt mondja az ige, hogy Isten meghallotta az ő kiáltásukat. Hát már nem volt olyan jó. Most már egy kicsit kezdjünk kiáltani Istenhez, mert valami nem úgy történik. És Isten meghallotta az ő kiáltásukat. De mit kért, mit várt az Isten népe? Hát, hogy jöjjenek vissza azok az idők. De Isten, amikor meghallgatja a mi kiáltásunkat, az nem mindig azt jelenti, hogy azt csinálja, amit mi gondolunk. Ugye, most is imádkoztunk, kértünk dolgokat. És hogyha Isten másképpen hallgatja meg, mint ahogy mi azt gondoljuk, mert valljuk be, amikor imádkozunk, akkor azért már azt is gondoljuk, hogy hogyan is fog ez megvalósulni. Már gondolok a fiamra, lányomra, gyermekemre, unokámra, úgy elképzelem neki a jövőt, ahogy én azt gondolom, hogy Isten hallgassa meg, és lehet, hogy Isten nem úgy hallgatja meg. Isten népe azt mondja, hogy szabadítson meg bennünket, de Isten egy más módon készítette el a szabadulást. Ők úgy gondolták, hogy minden olyan lesz, mint régen. De Isten nem ezt adta meg nekik. Hanem elkészítette számukra azt a utat, amit ő képzelt el nekik. Ami az Isten népének a feladatához hozzátartozik. És akkor jöttek a csapások. Direkt utána néztem, hogy is voltak ezek a csapások. Ugye 10 csapás, és azon tűnődtem el, hogy vajon mi az, amit ezekből Isten népe is megérzett. Nem tudom, hogy utána néztünk-e már annak, hogy a 10 csapásból mennyi csapás volt az, amit a nép átélt. Tulajdonképpen csak 4 darabról ír a Szentírás, olyan csapásról, ahol külön írja Isten igéje azt, hogy de Izrael népe ezeket a csapásokat nem élte át. A többit mind. Látta az, hogy vérré változott a víz, megtapasztalta a békáknak a seregét, hát nem tudom, hogy mennyire volt ez kedves nekik, de biztos, hogy ez sem volt egy jó dolog. Aztán a tetvek, amit ők is átéltek, aztán a fekete himlőnél is se olvassuk azt, hogy Isten megvédte volna az ő népét. A sötétséget, a sáskát is átélték. Tulajdonképpen a bogaraknál, a dögvésznél, a jégesőnél és az elsőszülötteknél olvassuk az ígét, hogy ezt Isten az ő népének nem engedte meg. Tehát ezt ők nem érezték. De a legtöbbet átélték. És mit gondoltak arról, hogy hát Uram, mi nem ezt kértük. Mi nem erre gondoltunk, hát mi arra gondoltunk, hogy megint legyen uborka, legyen annyi kenyér, amennyi nekünk kell, és hogy történjenek úgy a dolgok, ahogy szeretnénk, vagy ahogy gondoltuk. De miért engedte meg Isten ezeket? Azért, mert végre szerette volna a népe életében elvégezni azt, hogy meneküljetek innen. Ez nem a ti helyetek. Nektek meg kell újulni. Nektek azt kell tenni, amit Isten nektek elkészített. És akkor, amikor már a nép úgy gondolta, hogy valóban mehetnénk, akkor viszont a fáraó nem engedte őket. Mindig megállt. Parancsolt, mindig megállította őket. Tehát, hogy bármennyire fájdalmas, bármennyire szomorú, és bármennyire úgy érzi az ember, hogy ezek a csapások, amelyek történtek ott Egyiptom földjén, ezek hát emberi számítás szerint nem voltak valami kedvesek, sőt, nagyon félelmetesek voltak, mégis Istennek meg kellett tenniük azért, mert így döbbent rá Isten népe arra, hogy igen, Isten meg akarja őket szabadítani. De azt is meg akarta láttatni velük, hogy nekik nem ez a feladatuk. Nem az a dolguk, hogy a kenyér, a húsos fazék mellett üljenek, hanem az a dolguk, hogy Isten dicsőségét hirdessék ott, ahova Isten őket küldte. És a másik dolog, hogy bízzanak ő benne. Mert ez a legfontosabb, hogy bízzanak. Egyrészt megmutatta hatalmát, amit ők is átéltek, annak a nyomorúságát, megérezték azt, hogy milyen dolog, amikor Isten megmutatja a hatalmát. A másik dolog, amiben nem érezték meg azokat a csapásokat, abban meg azt látták, hogy Isten hogyan tudja az embert megőrizni ettől. Szóval olyan érdekes dolog ez, hogy Isten egyes csapásokat adott az ő népének is, másokat pedig nem. Hát akkor miért nem adta mindet, vagy miért nem vette el mindet? Mert az egyrészt azt akarta látni, hogy lássátok meg, mi van az, amikor én kinyújtom a kezem, és az fájdalmat okoz, és mi van akkor, hogyha én ugyan kinyújtom a kezem, de titeket meg tudlak védeni. Tehát nem véletlen dolog volt ez, hanem Isten így akart bizalmat ébreszteni újra az ő népe életében. A másik dolog Mózesnek a története. Ugye, mi is volt a célja Istennek Mózessel? Hát egyrészt fel akarta készíteni arra a feladatra, ami aztán majd későbbiekben, ugye a pusztai vándorlásnál láthatjuk, hogy nem kis munka volt. A másik dolog pedig az, hogy ne akarja lerázni az Isten gyermeke, vagy az Isten szolgálja azt az utat magáról, amit Isten neki elkészített. Mert milyenek vagyunk mi, bocsánat, hívő emberek, hogy hát nekem nem biztos, hogy ez fekszik, ez a feladat. És mi fekszik? Kérdezzük csak meg, mi fekszik? Hát ha lehet, akkor semmi. Szóval mindig vannak jobbak. Mindig vannak olyanok, akik majd mások megteszik. De hát ez az egyszerűbb. Emlékszem, amikor ide kerültem a gyülekezetbe, ugye Iklódi Laci barátommal, és vasárnap délutánonként, ugye még fiatal emberek voltunk, az Isten tisztelet után Tibor bácsi, Iványi Tibor mindig megkérdezte, hogy fiúk, nincs-e kedve velük kijönni velem a körzetbe, ilyen házi Isten tiszteletre. És hát ugye egyedüli férfiak voltunk, együtt éltünk akkor, és én nála laktam, ilyen Kost Quartéjon, és hát mondtuk, hogy végül is dolgunk nincs, menjünk. És hát úgy többször állátogattunk vele, és hát egyszer eljött az idő az, hogy Tibor bácsi ott a kocsiba, amikor beültünk, Újfehértóra mentünk éppen, az egy olyan 15 kilométer, hamar megjártuk még akkor is, hogy akkor Zsigulival jártunk, és elindultunk, és hát mentünk egy ideje, már nem sok volt hátra, és hátra szólt, hogy fiúk, nincs kedvük egy kicsit bizonyságot tenni? És hát megmondom, hogy nem sok kedvünk volt, de hát Tibor bácsi mindig úgy tudott kérni, hogy arra nem lehetett nemet mondani, és hát megpróbálhatjuk. Na most innentől kezdve az volt, hogy még megérkeztünk, nagyon hamar megérkeztünk, akkor meg különösen nagyon ment az idő. Előkaptuk a Bibliát, mind a ketten ott hátra, és elkezdtük lapozni, mit? Hát egyrészt nem volt nekünk olyan nagy bibliai ismeretünk sem akkor, és aztán, amikor odaértünk, hát mondtunk valamit, nem tudom, mit mondtunk, de mind a ketten tettünk bizonyságot, és hát utána mindig azon gondolkoztunk, menjünk Tibor bácsi, vagy ne menjünk. Ez a két kérdés volt, hogy mikor kérdezte Tibor bácsi, a fiúk, akkor hát szívem szerint akkor azt mondtam, hogy nem Tibor bácsi, még egyszer ilyet nem. Nem akarom. Hát mi az a feladat, ami nekünk fekszik? Hát mindig vannak jobbak, vannak különbek. Legalábbis mi úgy gondoljuk. De rá kell döbbennünk arra, és Isten Mózest is erre akarta sarkalni, hogy ne bújj ki a feladat alól. Azt mondja Mózes, hogy én nem tudok beszélni. Tulajdonképpen nem arról van szó, hogy neki nem volt beszélőkéje. Mindig eszembe jut, talán hát ismerjük ugye a Reptevje történetét, azt a filmet, Hegedűs a háztetőmön volt az, hogy hát ezt beszélgetni, hát ezt Mózes mondta, és akkor Reptevje mondta, hogy tehát ahhoz képest, hogy nehezen beszélt, elég sok mindent mondott. Úgyhogy tehát ez egy ilyen dolog, hogy hát végül is én nem tudok beszélni. Nem arról beszélt, hogy ő nem tud beszélni, meg ne akadozva beszél, hanem hát én nem tudom meggyőzni ezt a népet. Tehát ebben benne van az, hogy én nem tudom őket meggyőzni, és ugyanígy vagyunk mi is, amikor akár a szeretteinkkel vagyunk, hogy hát hiába nem tudjuk őket meggyőzni. Uram, valakit küldjél már helyettünk, olyan jó lenne, ha valaki tenne valamit. Én nem tudom meggyőzni. És azt mondja neki, és menj el. És meggyőzte a fáraót Mózes? Nem. Nem volt képes arra. Még a népet sem tudta meggyőzni. De nem is ez a te dolgod. Mi mindig szeretnénk meggyőzni embereket. Valamikor volt, gyerektáborba mentünk, és a gyerektábor végén, hát én már akkor is furcsának találtam ezt, de hogy mindig azt számoltuk, hogy volt-e megtérő gyerek. Hát, nem tudjuk. Hát, ki vagyok én? Hogy most majd... És mindig abban mértük a mi szolgálatunkat, hogy mennyi embert tudtunk elérni. Egyszer Iklódi testvérrel, még akkor már... Hát érszem, én már egyházi alkalmazott voltam, Laci még nem. Ő egy évvel később állt egyházi szolgálatba, és gondoltuk... meg Tibor bácsi is bátorított, hogy valami missziót kezdjünk el, és hát mit csináljunk? Hát menjünk ki könyvet árulni. De közben vigyünk egy gitárt, és gitározzunk. Hát jó, kimentünk egy kis faluba, hát kint voltunk egész délután, és a végén hazajöttünk, és azt kérdeztük, hogy mi volt az, amit ebből leszűrhettünk. Hát egyetlen egy dolog volt, aki érdeklődő volt, aki odajött hozzánk, az is a gitárt szerette volna megvenni. Úgyhogy innentől kezdve azt mondtuk, hogy de akkor mi értelme volt? Nem az a fontos, hogy mi hogyan mérjük le. És nem mi fogunk embereket meggyőzni, nekünk egy dolgunk van, hogy mondjuk el azt, amit Isten akar mondani. És a többit hagyjuk az Úrra. Mert aztán nem Mózes okossága, sőt, még nem is az ő testvérének a segítsége volt az, ami meggyőzte az Isten népét, hogy induljon el, és nem Mózes volt, aki meggyőzte a fáraót, hanem Isten. Tehát, hogy ez a mi dolgunk. Tegyük azt, amire Isten bennünket elhívott. És van még egy harmadik dolog, és szeretném most már lassan befejezni, ez pedig az Egyiptom kérdése. Hogy miért volt szüksége erre a 10 csapásra? Mert Istennek azért Egyiptommal is volt terve. Tehát azért Isten nem olyan, hogy eltöröl valakit csak azért, mert neki ilyen kedve van. A 10 csapással a egyiptomi fáraót és a népet is szerette volna arra megtanítani, vagy arra a felismerésre eljuttatni, hogy az Isten az, aki hatalmas. Azért egy nagy nép volt Egyiptom, egy nagy király volt a fáraó. És nekem az jutott eszembe, ami nem régen volt előttünk a húsvéti történettel kapcsolatban, amikor emlékezünk, csak Jézus ott van Pilátus előtt, és Pilátus azt mondja, hogy de hát nekem van hatalmam arra, hogy elengedjelek, vagy elítéljelek. És azt mondja neki az Úr, hogy Jézus, hogy semmire nincs hatalmad, csak arra, amit Isten engedélyez neked. Semmi több. És valahogy ugyanezt látom, hogy Isten szerette volna megmutatni a népnek, a fáraónak azt, hogy lássa meg az ő helyét. Lássa meg azt, hogy csak Isten az, aki hatalmas, és az ő szavára minden térdnek meg kell hajolni. Az ő szavára mindenkinek hallgatni kell. Hát nem hallgatott a fáraó, de Isten ezt is belevitte ebbe a történetbe. Tehát, hogy miért kellett ez a 10 csapás, miért kellettek ezek a dolgok, mi lehet, hogy másképpen oldottuk volna meg. Lehet, hogy mi nem gondoltunk volna se a fáraóra, nem gondoltunk volna Mózesre, vagy talán a népre, mert nem csak Mózesnek volt szüksége arra, hogy bízzon az Úrban, hanem a népnek is. Mi csak egy irányba gondolunk. Isten pedig sokkal szélesebb látókörű, mint mi vagyunk. És számomra ez jött ki ebből a történetből. És visszatérek az alapgondolatra, énekeljetek az Úrnak új éneket, mert nagy csodákat tett. Tehát énekeljetek az Úrnak új éneket, ami nem csak arról szól, hogy ha van kedvetek, akkor énekelgessetek, újjógassatok, hanem tegyétek meg. És erre mindenkinek szüksége van. És Isten úgy rendezi a mi életünket, lehet, hogy mi sokszor nem értjük, fogalmunk sincs, hogy miért történnek így a dolgok, és sokkal egyszerűbben megoldanánk ezeket a dolgokat, és nem értjük, hogy miért így mennek, azért, mert az Isten dolgai, az Isten elképzelései sokkal magasabbak, mint mi vagyunk. Mi csak magunkat látjuk, de Isten látja a fáraót, látja a népet, látja Mózest, látja az egyéneket, és mindenkinek az életében azt szeretné elvégezni, hogy üdvösségre jusson, hogy megtalálja az ő Istenét, hogy engedelmes legyen. És hát ha figyelünk az ő szavára, akkor azt látjuk, hogy Isten nagy csodát tud tenni. Nagy csodát tett Mózes életében, nagy csodát tett a nép életében, még a fáraó életében is. Hát, hogy ki az, aki megújult mindezek megtapasztalása által, hát ezt látjuk a történetben. Hát én azt kívánom, hogy énekeljünk az Úrnak új éneket. Mert Istennek ez a terve, hogy lássuk meg, hogy Isten mirán gondol a mi életünket, és figyelemmel kíséri, még akkor is, hogyha azt gondoljuk, hogy mirán nem gondol. De hogy nem. Kinek van igaza? Neked is, neked is, neked is. Kinek az életét akarja megváltoztatni? Neked is, neked is, neked is. Ne csak magunkkal törődjük, hanem lássuk meg, hogy Istennek a tervében mi is benne vagyunk. Hát újuljunk meg, mert Istennek ez a terve. Hát kívánom, hogy ez így legyen. Köszönöm, hogy türelmesek voltatok. Amen.